Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet anyaszent egyházunk a mai ünnepnapra, karácsony második napjára ige hirdetési alapigeként kijelölt. Ennek megfelelően olvasom Isten igéjét János apostol első számú levelének a harmadik fejezetéből, az első három versből a következőképpen. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Amen. Felmérhetetlenül sok hozadéka van a karácsonynak. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusnak a születésnapjára történő emlékezésnek rendkívül sok hozadéka van. Ha valaki nem hinné azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és ma itt él mondjuk Európában, meg akár Amerikában is, bárhol, de ha nem is hinné, hogy Jézus az Isten fia, akkor is azt hajtogatná, hogy a szeretet milyen fontos. Tehát még ha levenném, amit nem lehet, de ha levenném Jézus valóságáról a transzcendens dimenziót, az Isten fiúságot, és mérhetetlenül sok hozadéka van. Nagyon csodálkozom egyébként a kereskedőkön, hogy ilyenkor nem térden csúszva adnak hálát annak, akinek kellene, hogy micsoda bevételük volt, ugye. Hát ez is egy hozadéka, a karácsonyi bevásárlás, a pláza őrület. De nem baj, hát ez is egy hatás. Ez is egy olyan hatás, ami gazdagítja az életünket. Mert úgy magam elé képzelem, hát mindenkinek van fantáziája, megteheti, hány kisgyermek bontogatta szenteste az ajándékot, és örvendezett, boldog volt, hogy ajándékot kapott. Lehet, hogy sok családban Jézus nevét ki sem mondták, de a karácsonyfa ott volt, végül is, mint egy kötelező módon a szeretet is ott volt, ajándékokat bontogattak. Ha belegondoltok, óriási hozadéka van a karácsonynak. És akkor ezt a hozadékot most könyveljük el, hogy világi összefüggésben is mekkora hozadéka van a karácsonynak. Tehát mondom, akik Jézus nevét nem ismerik, nem tudják az ajkukra venni, azok is ilyenkor ünnepelnek. Na most ne húzogassuk a szánkat, hogy na hát vajon mit ünnepelnek, meg izé, meg hogy is van, stb. Hát nem. Hát gondoljatok bele, hogy ez egy szép dolog. És az is egy hozadéka, hogy hát ilyenkor hallgatnak a fegyverek is. Szenteste éjszakáján még a háborúk is megállnak. Egy pillanatra úgy leáll a világban a gyűlölködés. Hát ahol meg nem sikerül, hát ott esetleg holtan találnak valakit. Lehet, hogy híres énekesnő volt, lehet, hogy valaki, akiről nem is tudtunk, mert hogyha a szeretetnek még karácsonykor sincs meg a sugárzó valósága, az már tényleg a halál. De ne ezt lássuk, hanem lássuk azt a sok-sok hozadékot, amit tehát Jézus ad a világnak. Na most ahhoz hozzátesszük még azt is, hogy minket viszont még az is érdekel, amit ezen túlnan ad Jézus az egyházának, az ő népének. Ennek a felolvasott igeszakasznak az üzenetét három pontban szeretném megfogalmazni, hát ha sikerül. Az elsőnél egy ilyen jelzőt találtam, ez az első, hogy káprázatos. Káprázatos a karácsonyi történet, lélekemelő, mintát adó, tehát ez az első, hogy káprázatos. A másiknak egy ilyen jelzős tömörítést adtam, hogy csodálatos vagy ámulatba ejtő, tehát ez a második, hogy Isten gyermekei vagyunk, és ámulatba ejtő, hogy mivé leszünk. Itt ez a szentige, majd idézem, eljön az ideje. A harmadik pedig, hogy hasznunkra válik. Ez a harmadik. Feladatunk a világban, és ráadásul még nekünk is hasznunkra válik, mert lelkileg egészségesnek lenni, az komoly haszon az életünk számára. Tehát az egyik, az első az, hogy káprázatos, a második az, hogy csodálatos, a harmadik az, hogy de hasznunkra válik. Ezt a három fő üzenetet szeretném összetömöríteni. Az első a káprázatos. Persze sok szinonímát találhatunk még erre a szóra. Az előbb is említettem, például milyen felemelő. A vőlegény József viselkedése az áldott állapotban levő Máriával szemben. Hát nem hiszem, hogy sok vőlegény örülne annak, ha a mennyasszony azt mondaná, hogy hát, drága Petikém, terhes vagyok. És a Petike nem tehet róla, ugye, szóval nem hiszem. József viselkedése Máriával szemben lélekemelő, miután az angyal álmában tájékoztatta Józsefet, hogy a Szentlélektől van Mária szíve alatt a gyermek, akinek a neve legyen Immánuel, hogy velünk az Isten. Felemelő József viselkedése. Aki nem veszíti el az eszét a féltékenységtől, és bátor József viselkedése, hogy minden külső bizonyíték nélkül mer Istenre hagyatkozni. Mert hát azért ti itt nagyjából velem korúak, nagyon jól tudjátok, hogy mit jelenthetett valamikor üres zsebbel diszidálni. Hát Józsefnek, a Szent Családnak diszidálni kellett egy őrjöngő diktátor elől. Diszidálni, emigrálni kellett Egyiptomba. Hát üres zsebbel. Ráhagyatkozott az Istenre József. Fölemelő József lelki világa. Én mindig rácsodálkozom erre az emberre. Azért ez nem semmi. Álmában szól neki az angyal. Azért felemelő József lelki világa, hogy mindezt vállalja az álmában megjelenő angyal szavára. És nem azon töpreng, hogy káprázat, hogy hoppá, várjunk csak, ez tényleg, hát most ezt álmodtam, hát mennyi marhaságot álmodik az tényleg. Nem, semmi. Azt mondja neki a Szentlélek Isten, vagyis hát az angyal, hogy vedd magadhoz Máriát, ne félj magadhoz venni, magához veszi, és irány, hát Betlehem után értsétek jól, és diszidál, és idegenbe, talán még a nyelvet se tudja, hogy sok magyar diszidens nem tudta a nyelvet annak idején. Mindezt vállalja álmában, nem azon töpreng, hogy nem képzelete ez, nem csapják be az érzékszervei. József, aki Istenre hagyatkozik, hihetetlen, káprázatos. Micsoda látvány, micsoda ragyogó látvány lehetett, amikor az alvó pásztorok angyalszóra ébrednek. Hú, de szeretnék így ébredni, hogy angyalok énekezzenek az égben, és én azt láthatnám, vagy átélhetném. Az alvó pásztorok ébrednek a betlehemi mezőn. Olyan szép a betlehemi mező, még most is nagyon szép. Ahogy Betlehemből jött el a buszunk, az ablakon át faltam a tekintetemmel a betlehemi mezőt. Csodálatos látvány. Nem tudom, hogy melyik dombnál, vagy melyik kis hajlatnál aludtak a pásztorok, hát ugye ezt nem lehet ma már megtudni. És akkor ezek az alvó pásztorok angyalszóra ébrednek, ugye, hogy káprázatosan szép, és hírül veszik a sugárzó mennyei világosságban a nagy hírt, az üzenetet, hogy üdvözítő született ma nektek. Olyan hatalmas élmény ez, angyalok és ragyogó fény, hogy a feltételezhető kisebb rendűségi érzést is legyőzik magukban. Velük az angyalok, nekik énekelnek az angyalok, nekünk, pásztoroknak. Angyalok közölnek velünk ilyesmit, velünk, velünk, akikkel a papok szóba nem állnának, írástudók, farizeusok kitessékelnek bennünket a templomból, mert a pásztor társadalmat a zsidó világban, Jézus korában megvetették, lumpen elemnek tekintették, mert hát nem tudták betartani a szent törvényt, hiszen ha az anyajú sabbát napján hozta világra kicsinyét, nekik ott kellett lenniük, és így megszegték a sabbát napi törvényt, tehát a pásztorok a legmegvetettebb társadalmi réteg, és nekünk a legmegvetettebbeknek, nekünk szól az angyali szózat, nekünk ragyog a mennyei világosság, nekünk, akiket az akkori társadalom legaljának tekintettek, szinte hajléktalanoknak, nekik a látvány, a ragyogás, az angyali szózat. Igen. És mi sem maradhatunk ki ebből a káprázatból, rácsodálkozhatunk. Ez az egyik történelmi esemény Jézus életével kapcsolatosan, ez az egyik olyan történelmi esemény, amit a kritikusok, az okoskodók oly sokszor megkérdőjeleztek, különösen a 18. század óta, amikor az a biológia tudománya úgymond ilyen világnézeti rendszerré vált, hogy micsoda a szűz foga, na hát ne mondjanak már nekünk ilyeneket, óriási apparátussal, elképesztő szellemi apparátussal mentek neki ennek a gyönyörű történetnek, és sajnos sokak szívében össze is törték a hitet, de igazából Isten lelke nem engedte meg, hogy ez a gyönyörű történet elveszen. Most, 2011 karácsonyán is valljuk, és hirdetjük bátran, hogy a szűz fogant a Szentlélektől, hogy megszülethessen nekünk az üdvözítő. Kedves testvérek, én ismerem a polgári ateizmus, a marxista ateizmus, a biológiai ateizmus kifogásait, ellenvetéseit. Nagyon sok évet fordítottam ezek értelmezésére, de a hívő lelket ezek nem tudják megzavarni, mert csak üres kifogások, mert ragyog az Isten hatalma. És tudjuk, hogy ezt a mi Istenünk, a mi Atyánk készítette nekünk, és ezt hirdetjük ma is világszerte, hány és hány templomban, országban, városban, faluban, településen, hány és hány szív örvendezett csak ezen a karácsonyon is. Hiába voltak azok a nagyon okoskodó érvek, amik szét akarták bombázni a kereszténységet, semmi nyomuk, nem érdekesek. Az Isten hatalma ragyog, és tudjuk, hogy ezt a mi Istenünk, a mi mennyei Atyánk készítette nekünk is ragyog. Nos hát, maradjon meg a lelketekben a káprázatos igazságban való gyönyörködés, hogy egyszerű történelmi formát vett a dolog, Jézus megszületett. A felolvasott Szentige szerint ezt a mondatot hallottátok az előbb alapigeként, hogy lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Isten. Lássátok meg, ne csak nézzétek, lássátok meg. Második tételem, hogy van ebben az egészben egy ránk vonatkozó csoda. Mert ez az ige, hogy lássátok meg, Ez az ige folytatódik a kettős pont után. Mindaz megtörtént, amit az előbb elmondtam, sőt több is, amit káprázatos jelzővel elmondtam, több is, és jön, következik a ránk vonatkozó folytatás. Halljad meg hát, rád is vonatkozik, mert így folytatódik a kettős pont után a Szentige, most azt idézem, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Tehát egybe, lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya, karácsonyi történet, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Meddig ismételgessem, hogy eljusson a szívedig, hogy kitöltse a lelkedet, hogy végre a szíved közepébe kerüljön, hogy koordinálja az életedet. Jézus Krisztus azért született meg, hogy megtudd, üdvözítőd van, hogy Isten gyermeke vagy. És attól a pillanattól fogva, hogy ez világos a számodra, már semmi nem árt neked, mert Isten gyermeke vagy, a leghatalmasabbnak a gyermeke. Mit meg nem tesz egy szülő az ő gyermekéért? Ugye, gondoljatok el, mint szülők, mit meg nem tennétek, vagy tettetek a gyermekeitekért? Hát azt hiszitek, hogy Isten nem végtelenszer annyit megtenne az ő, és megtesz az ő gyermekeiért? Ha Isten gyermeke vagy, ő atyaként mindent megtesz érted. Sajnos belenavigáltuk magunkat a bűnbe, a hitetlenségbe, vagy a felületes hitbe, vagy az üres vallásoskodásba, sajnos. De ő megteszi azt, hogy fia által, a szent lelkével kivezet bennünket, ha neki engedelmeskedünk. Például, amikor Jézus azt mondja, hogy jöjj, kövess engem, akkor azt is mondja, hogy gyere ki a bűn szakadékából, ami a pokol felé mélyül. És akkor a halálból is kivezet, mert Jézus ölbe veszi az elveszett bárányt, az övéit, és átviszi az életbe. És ez nem más, mint az Atya parancsa. Ez az a pont, ami elég nehezen jut el a szívünkig, hogy mit jelent ez. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azok vagyunk. Az izgalmas kérdés az, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Elfogadtuk ezt? Igent mondtunk a szívünkben? Próba kérdés. Vallásos vagy-e? Helyes válasz. Nem, hanem Isten gyermeke vagyok Jézus Krisztus által. És még így sorjázhatnám a próba kérdéseket, ahol mindenütt az lenne a válasz, hogy nem, hanem Isten gyermeke vagyok Jézus Krisztus által. És egy atya mindent megtesz az ő gyermekeiért. Sokszor elmondtam azt a példát, már vannak, akik unják, na persze ennyi idő után nem csoda, hogy van egy ismerősöm, egy édesapa, aki az egyik veséjét, ó, hát régi történet, odaadta a fiának. Kikapták, áttették. És erre mondtam, hogy de a mennyei atya a szívét tette ki. Erre kellene rácsodálkozni, hogy értünk. És akkor senki arca nem maradna közömbös. Senki nem ülne úgy a templomba, mint a pókerjátékos. Lehet, hogy nem tudsz pókerezni, de sokszor ott ül az arcokon az a kimondhatatlan, sötét közömbösség. És ennek az az oka, hogy nem jutott el a szívig, oda be a közepébe a nagy hír, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez az egész rám is vonatkozik, mondd el magadnak. Próbálj kibékülni ezzel a tétellel, hogy rád is vonatkozik. Meddig ismételgessem, hogy eljusson a szívedig, hogy kitöltse a lelkedet, hogy koordinálja az életedet. Jézus Krisztus azért született meg, hogy megtudd, üdvözítőd van, hogy Isten gyermeke vagy. Egy fontos tétel, kedves testvér, életed egyetlen, igazi és szent lehetősége ez. A többi halál. Harmadik tételem. A harmadik tételem, amire azt mondtam, hogy az, ami hasznunkra válik, feladatunk-e világban. A Szentige így szól, figyeljétek csak. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő tiszta. Ő is tiszta, mármint Jézus. Vajon megszületette a szívedben ez a reménység, amiről eddig volt szó, mert akkor már szinte mondanom sem kell, hogy másképpen kellene élni, mint eddig, mert szent életre hív az Isten. Mi az a szent? Semmi különös. Csak a felé fordított szív. Semmi különös. Csak az igéjére irányított figyelem. Semmi különös. Csak az összekulcsolt kéz. Semmi különös. Csak az ünnep és vasárnapok megszentelése. Nem hébe se hóba, hanem szent törvényei szerint. Csak a szentségekkel való élés. Mi az, hogy szent? Semmi különös. Csak átitatja a gondolkodásunkat minden pillanatban. A tetteinknek a tövénél, hogy mit szólna hozzá Jézus. Semmi különös, csak a kinyitott szentírás, a kinyitott énekeskönyv, az Istenre, a Jézusra hangolt élet. Mi az, hogy szent? Semmi különös. Csak ez. Csak annyi, hogy Isten gyermekeként Isten fiát követem. Semmi különös. De jó, hogy nem maradtam úgy, ahogy a gimnáziumban neveltek. Tudjátok, harmadikos koromban az egyik kedves tanárunk mindenkitől kért egy életmintát. Te neked ki a példaképed? Hát egy házi dolgozatot kellett róla írni. Tudom, a kollégiumban firkáltuk a dolgozatot, ki a példaképed. Illet valami történelmi nagyságot mondani. Én a francia forradalom egyik vezéralakját választottam, büszkén, Maximilien de Robespierre. Már nagyon tetszett a neve is, meg hát a kis olvasmányaim, kis olvasmányaim szerint Maximilien de Robespierre. A tanár elmosolyodott, és a rá jellemző szelídséggel, mert voltak ám szelíd tanárok is a Táncsicsba, a rá jellemző szelídséggel ezt mondta: gratulálok, kisfiam, remek, jakobinus diktátor, remek, vérbefojtott minden ellenállást, remek választás, kisfiam. Sokak mellett Dantont is kivégeztette. Remek, prima, mondta a tanár úr gonyorosan. 1500 embert küldött a vérpadra. Agyszerű választás, fiam. Végül őt is kivégezték. Remek példakép. Hát azért lehet, hogy mást kellene követned. Én akkor nem igazán értettem. Később megértettem. Mai napig nem tudom, hogy a tanár úr tudta-e, hogy így segített nekem Jézus felé jutnom. Nem volt ez tudatos, tudatalatti folyamat volt, de visszafelé már látom. Jézust követni. Hát nem Robespierre-t, és még nem mondjak másokat, Jézust követni. Ki a példaképed? Aztán valaki büszkén mondaná, hogy senki. Jó van, hát akkor te meg a sehova tanulja vagy. Vagy ki a példaképed? Jézus. Ha ma kérdezné valaki, hogy mi az egyház, azt felelném, az a hely, ahol Jézust követve megtisztul a lelkünk, az életünk. Hát erre hívogatok. Lelki szolgálataimban már az utolsókat rúgva, de nem görcsösen, csak a távozók alázatával, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. A többit, a fontosat mondja el neked ő a te szívedben. Akinek van füle a hallásra, hallja hát. Káprázatos, hogy mi történt karácsonykor, mert káprázatos, hogy az ige testé lett, és csodálatos, hogy ezáltal Isten gyermeke vagy, és gyönyörű feladat, ez a harmadik, Jézust követve megtisztulni. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, végezd el a szent lelkeddel a szívünkbe, hogy álmélkodjunk azon a csodán, ami az első karácsony alkalmával történt Betlehemben. Rácsodálkozhassunk mindenre, és most is kérjük, hogy megszülethessen a szívünkbe ez a hit. És az is, hogy mi általad Jézusunk, a mennyei atya gyermekei vagyunk, és egy atya mindent megtesz a gyermekeiért. Kérünk téged, hogy szívlelhessük meg ezt a szent üzenetet, és hogy segítségeddel akarjuk megtisztítani az életünket. Jézusunk, mindebben segíts meg. Amen.